Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely név minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 47. Zsoltárunkat énekeljük 3. versszakával.
Éve az Isten szépen felmegyen, trombitaszokban Úrunk felmegyen, Úrunk felmegyen nagy dicsőségben. Énekeljetek az Úristennek, zengő verseket, szép énekeket, e nagy királynak, mint mi Úrunknak.
Foglaljuk el helyünket, és 358. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával, a Krisztus mennybe felméne.
És ő fél.
Atyánk, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, amelyet Urunk mennybe menetele ünnepén olvashatunk. János evangéliumában találjuk Urunk imádságát a 17. részben. A 20. verstől olvasom a fejezet végéig, ülve hallgassuk meg. De nem értük, könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és hogy úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, mi a mélyből kiáltunk hozzád, aki a magasságban vagy, és mégsem vagy tőlünk távol. Elér hozzád imádságunk, magasztalásunk, bűnbánatunk és kérésünk. És elér hozzánk a te szereteted, mert úgy ígérted, hogy nem csak a magasságban és a fennségben lakozol, hanem a megtört szívűekkel és alázatos lelkűekkel is, hogy meggyógyítsd és megelevenítsd őket. Főképpen pedig azért bízunk abban, hogy közel vagy hozzánk, mert a mi Urunk Jézus Krisztus ott van jobbod felől. Közben jár értünk, képvisel minket. Általa kérünk, hogy vonj minket magadhoz. Lássuk meg, Urunk, ebben a világban a te tervedet, annak kibontakozását, szabadító és üdvözítő munkádat, minden alkalmát. Legyen kedves előtted, hogy mi, a te néped és egyházad, e szent munka eszközeivé legyünk. Tisztíts meg minket a te igazságod által, hogy alkalmasabbakká lehessünk a szolgálatra. Küldj szent lelked által a mennyből nekünk erőt, és ajándékaidból annyit, hogy azok által meggazdagodjunk, és másokat is erősíteni, gazdagítani tudjunk egész életünkkel. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 234. dicséretünk első verszakát énekeljük.
Az a térés
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, János evangéliumában, a 17. részben. A 20. és 21. versekben a következőképpen. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, és elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, az egyházi feljegyzések szerint kicsit historikusan, amikor Kálvin János átolvasta és megértette Jézus Krisztusnak utolsó hatalmas könyörgését, főpapi imádságát, amelyet János evangélium a 17. részében olvasunk, akkor így kiáltott fel, Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Mi reformátusok a reformáció egyedüli kifejezései között talán a leginkább hozzánk közel állónak ezt a mondatot érezzük, és ezt a mondatot tartjuk. Egyedül isteni a dicsőség. És ha jól belegondolunk, akkor az egész imádság, amelyet Jézus mond az övéiért, és az utána következő nemzedékekért, így mondhatjuk azt is, hogy a mi nemzedékünkért, Isten hatalmas dicsőségéről, munkájáról, megtartó kegyelméről, szeretetéről szól, valóban egyedül isteni a dicsőség. Az imádság bevezető mondata, bevezető sorai úgy jelennek meg, mint az ember alapállásában megfogalmazódó kérése, hogy tudnélik az égtől, a mennytől vár segítséget. Jézus, amikor könyörög, akkor felemeli a tekintetét, és jelképesen Istent, mint mennyeit várja az ő világába. Jelképesen ez a kifejezés most csak azt jelenti, hogy az ókori ember számára a világkép az egy hármas felosztású világkép volt. A föld felett él az Isten, a földön élünk mi emberek, és a föld alatt pedig a démonikus, istentelen lények, az ördög és az ő csatlósai, a démonok. Nyilvánvalóan ez a kép a mai ünnepi alkalmunkon nagyon fontos, hogy az ember fel tudja emelni a tekintetét. A zsoltáros, amikor segítséget vár, akkor kérdésként fogalmazza meg, honnan jön az én segítségem? Honnan várhatok segítséget ebbe a mai világba? És tudjuk, hogy úgy kezdődik a bizonyságtétel, hogy szemem a hegyekre vetem, honnan máshonnan jönne az én segítségem. Tudjuk jól, hogyha a középkorban eltévedtek a hajósok, akkor vállalták annak a kockázatát, és vállalták az időzavart is, hogy megállnak, hogy nem bolyonganak tovább a kietlen óceánon, hanem megvárják azt, hogy besötétedjen. És amikor besötétedett, akkor a kapitány kezébe került egy térkép, az Isten által rajzolt térkép a menny boltozatán, és tudta, hogy merre van észak, tudta, hogy merre kell haladni, tudta, hogy melyik az az irány, ahová szeretne megérkezni. A mai napig az egyszerű beduin pásztorok, hogyha eltévednek a homok tengerben, a homok sivatagban, akkor ők is megvárják az éjszakát, és nézik, hogy
merre van kiút, merre vezet a kiút. Jó meglátnunk Krisztus mennybe menetelének ünnepén azt, hogy honnan jön a mi segítségünk. Honnan várhatunk tanácsot, bátorítást a hétköznapi élethez. Amikor olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben ez ünnep napnak történetiségét, akkor a tanítványok is az ég felé néznek. Persze Jézus úgy tűnt el a szemük előtt, és ők maguk fent ragasztották a szemüket, várták, hogy valami történjen, az angyal pedig megszólította őket, hogy miért tekintetek az ég felé, miért nézitek az eget. Az a Jézus, aki itt élt közöttetek, az majd ugyanúgy jön vissza, mint ahogyan láttátok őt elmenni. Jó meghatároznunk és jó kimondanunk, hogy a mennybe menetel ünnepe felemeli a mi tekintetünket. És megerősít bennünket abban, hogy nem csak ez a tér és ez az idő fontos számunkra, amelyben élünk. Nem csak a kezünk, a lábunk, a szószék, amelyet megfogunk, vagy a pad, amelyben ülünk, nem csak ez a tárgyias világ létezik, hanem van egy másik, ahonnan mennyei áldások sorozata érkezik. Az apostoli levelekben Krisztus mennybe menetele hatalmas diadalként szerepel. Úgy olvassuk az egyik levélben Pál apostol, azt mondja, hogy Krisztus, amikor felment a mennybe, akkor foglyokat vitt magával. Néhányan ezt úgy értelmezik, hogy amikor visszatért Krisztus az ő országába, abba a világba, amelyből eljött közénk az első karácsony ünnepén, magával vitte azokat, akiket legyőzött, hogy megmutassa, hogy a diadal menete teljes legyen. Íme győztem, íme itt vagyok. Erről beszél a 110. Zsoltár, az a trónra ültetési Zsoltár, amikor Krisztus elfoglalja neki megfelelő helyet. Íme itt vagyok, a mennyben vagyok, onnan adom saját magamat segítségül nektek. Onnan adom segítségemet nektek, akik itt vagytok ezen a földön. Nektek, akik az én egyházamhoz tartoztok. Nagyon szép és egyben bizony nagyon nehéz Jézus Krisztus főpapi imádsága, amikor az övéiért úgy imádkozik, hogy ők egyek legyenek az itt maradottakért, a tanítványaiért, és az utána következő nemzedékekért egyek legyenek. Kedves testvérek, ezt nagyon sokan félreértik, ezt az egységet, amiért Jézus könyörög. Néhány évvel ezelőtt kaptam az egyik testvérünktől egy elektronikus levelet, amely úgy tűnt, hogy egy friss napi profétikus írás, de legtöbb ilyen írás az interneten, amely kereng, jól tudjuk, hogy évekkel vagy talán évtizedekkel korábban keletkezett, némi apró változtatással aktuálissá válhat és aktuálissá válik. Ez az írás is ilyen volt, amikor megnéztem az összefüggését, az elejét és a végét, és kiderült, hogy valamikor a 60-as években egy szabad keresztény proféta írása ez, aki arról beszélt, hogy majd az egyházak hogyan fognak egyesülni. Hogyan lesz majd tanbeli egységük mindazoknak, akik ma különbözőek. És úgy állította mindezt, hogy ez a végidőknek a kezdete, a sátán munkája. Emlékszem egy konkrét képére, amely azt mondta, hogy az lesz majd az egységnek a biztos jele, hogy a pápa választó konklávét a római katolikus egyház elfelejti, és helyette majd a protestáns püspökök fognak ülni ebbe a székbe, és ők fogják megválasztani az egységes egyháznak a fejét, aki egyébként marad a római pápa. Kedves testvérek, aki ezt így gondolta, vagy így írja le, és Jézus szavából valami ilyenre következtet, úgy gondolom, hogy tévúton van. Mert Jézus, amikor az övéért könyörög, akkor nem ezért az egységért könyörög. Nem egy demokratikus, alapon létrejövő egység gondolkodás az övé, hogy majd szavazunk, és akinek nagyobb lesz a szava, annak az eredménye fog dönteni. Nem, kedves testvérek, nem egy demokratikus és dogmatikus alapon létrejövő egységről van itt szó, hanem arról, amit Jézus mindig is képviselt, mindig is vallott és mindig is mondott, a szolgáló szeretet egységéről van szó. Az egyház küldetéséről van szó. A harcoló egyház, a mindennapi egyház küldetéséről van szó. Tudnélik, mikor Krisztus felment a mennybe, egy új időszámítás kezdődött. Kevéssé tudjuk ezt mi felfogni, és kevéssé tudjuk ennek az alkalmát a magunkévá tenni. A 20. század egyik legkiválóbb teológusa, Karl Barth azt mondta, hogy Krisztus mennybe menetelével eljött a mi időnk. Nem azért, hogy Krisztust elfelejtsük, hanem azért, ahogyan Krisztus könyörög értünk. Könyörög az övéiért, és könyörög azokért, akik majd a tanítványok ige hirdetése nyomán lesznek hívőké. Krisztus az ő közösségéért, egyházáért könyörög. Azért az egyházért, amely vagy szeretetben szolgál, vagy megvalósítja mindezt, vagy pedig elveszíti létét és elveszíti az ő küldetését. Az egyháznak ugyanis mindig e szeretett szolgálattal túl kell mutatnia önmagán, túl kell mutatnia öncélúságán, túl kell mutatni azon, hogy én ki vagyok, és Jézus Krisztus felé kell fordulnia. Jézus főpapi imádsága ma is bátorítást ad az övéinek, az ő közösségeinek, a mi közösségünknek is, hogy vállaljuk ezt a küldetést abban az időben, amelyben Krisztust szolgálhatjuk, amíg tart életünk napjainak a száma. És persze arról is van szó Jézus Krisztusnak ebben az imádságában, hogyha visszavesztítjük az elhangzásnak a pillanatába, hogy nem csak azért a napért, azért az óráért könyörök, hanem a jövőjéért is. És bizonyságát mondja, bizonyságát teszi annak, hogy ő a jövőben sem fogja elhagyni az övéit. És hogy az utolsókig harcol érte. Igen, kedves testvérek, szükségünk van erre, hogy kimondjuk, hogy Jézus harcol értünk, Jézus küzd értünk, Jézus munkálkodik a mi időnkben. Azért, kedves testvérek, mert valami döntő módon megváltozott és megváltozik az első mennybe menetel ünnepe után, az egyetlen mennybe menetel ünnepe után. Megváltozik, hiszen a tanítványok most már nem számíthatnak Jézus Krisztusnak bármilyen formában, de testi jelenlétére. Nem számíthatnak arra, hogy oda mennek hozzá és leborulnak előtte. Nem számíthatnak arra, hogy Jézus megjelenik az ő közösségükben, és azt mondja, békesség nektek. Nem számíthatnak arra, hogy Tamásnak azt mondja, add ide a kezedet, és tedd az én oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. A látásnak ilyen irányú korszaka ugyanis lezárul. Az egykori és mai tanítványoknak át kell gondolniuk, és át kell érezniük ennek a jelentőségét. Ma is hány ember szeretne látni, hányan fogalmazzák meg azt, amit Tamás mondott, hiszem, ha látom. Hányan mondják, hogy az ő igazi bizonyosságuk, Krisztus felől való meggyőződésük, az Istenbe vetett bizalmuknak az alapja az, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy kezükbe vegyék. És persze, így vagy úgy birtokolják. Az emberbe kódolt üzenetként jelenik meg ez. És látjuk, hogy Jézus ismeri az embert. Ismeri az ő tanítványait is. Teljes földi munkássága idején éppen erre a pillanatra készítette őket. És majd a következőkre. Emlékezzetek csak vissza, amikor Jézus egy kietlen helyen hirdeti az igét, és a kietlen helyen az emberek csüngenek a szavál. Majd jön megint a testi, a hétköznapi, a tanítványok figyelmeztetik Jézust arra, hogy ezek az emberek ma még nem ettek, éhesek. Küld el őket Jézus a környező falvakba, hogy vásároljanak maguknak valami ennivalót. És akkor Jézus mit mond nekik? Készítve őket a szolgálatra? Adjatok enni nekik ti. Gondoljátok végig, hogy mi van nálatok. És tudjuk, hogy összegyűjtik, amiük van. Összegyűjtik az árpa kenyereket, és összegyűjtik a halat. Az egyik megjegyzése az evangéliumnak az, hogy hát ez sem az övék volt, hanem egy kisfiúnál találták, egy fiatal embernél találták. És azt mondják ezek a tanítványok Jézusnak, hogy de hát Uram, hát ennyink van, mi ez ennyi embernek? És mi történik? Jézus a kezébe veszi a kenyeret, kezébe veszi a halat, imádkozik, megáldja, és visszaadja a tanítványoknak, osszátok szét. És íme 12 teli kosárral gyűjtenek össze a maradékból. Jézus kezében szoktuk mondani, az étel is megszaporodik. Nem véletlen, hogy János evangéliumában a kenyér szaporítás története után megjelenik egy zsákutca, hogy tudnélik, királlyá akarják Jézust választani. Nekünk ilyen kell. Ez a király a mi királyunk. Nem értik, hogy Jézus készíti a tanítványait arra, hogy ti adjatok enni nekik. Vagy a feltámadott történeteiben olvassuk és látjuk, hogy milyen empatikus, milyen nyitott Jézus azok felé, az emberek felé, akik megcsüggettek, akik elestek, akik tele vannak kérdésekkel, kételyekkel. Említettük már Tamást, de mondhatnánk az emmausi tanítványokat is. És ott is ott van a vágy az emmausi tanítványokban. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk, szinte idéztük az 511. éneket, maradj velem, mert mindjárt este van. Ezek a tanítványok is szeretnék birtokolni Jézust, az ő testi közelségét, és egyszer csak Jézus eltávozik közülük. Amikor a búcsú beszédek elkezdődnek János evangéliumában, az is ennek a nagy felkészítésnek a része. Jézus mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyám házában sok lakóhely van. Ahová pedig megyek, mondja Jézus, oda ti tudjátok az utat. És megint csak megszólal Tamás, ritkán kérdez, de akkor nagyon fontos pillanatokban kérdez. Azt mondja, Uram, nem tudjuk, hová mész, akkor honnan tudnánk az utat? És Jézus megfogalmazza nekik a helyet, az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Íme Jézus készíti a tanítványokat, hogy jön majd egy olyan időszak, jön majd a próbáknak a szakasza, jön majd az az idő, amikor egyedül maradtok. És ezt rendezni kell, át kell gondolni. Mennybe meneten ünnepén pedig új vegyre kell vennünk, hogy mi az, ami a tanítványok életében végérvényesen elmúlt, és mi az, ami megmaradt a továbbiakban is. Megszűnik a fizikai közösség a mester és tanítványa között, egészen biztos, és mégis valami egészen új jelenik meg, hogy tudnék, az evangélium hirdetése pedig rájuk bízattatik. Máté ezért mondja el evangéliumának utolsó soraiban Jézus szavát: nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Mi történik? A mennybe menetelő ünnepén valami megváltozik. A tanítványokból, testvérek, apostolok lesznek. Küldöttek lesznek. Akik eddig szerettek oda telepedni Jézus lábához, szerették megölelni, szerették megfogni, tudjuk jól a feltámadott történetből, szerették volna megcsókolni. Ezek a tanítványok hirtelen apostolok lesznek. Rájuk bízattatik az evangélium. Ezért mondtam, és ezért mondjuk, hogy a mi időnk kezdete, tudnélik, Krisztus ma is az ő népére, az övéire bízza az evangéliumot. Azt is látjuk gyakorlati tapasztalatból, mondjuk, hogy emberek között egy ilyen döntő fordulat, amikor egy tanítványi seregnek a vezetője eltávozik, akkor a közösség szétesik. Sokszor láttunk már ilyet. Én magam is tapasztaltam már ilyet. Valaki, aki egy gyülekezetet, közösséget vezetett, nincsen már, a köré gyűlők pedig nem folytatják mindazt, amivel korábban részesek voltak. Látom ezt akkor, hogyha akár egy lelkipásztor maga köré gyűjt embereket, és az ő távozásával, halálával, vagy egy másik gyülekezetbe való távozásával a folyamatok megállnak, lelassulnak. Amikor értetlenül keresi mindenki a helyét, hogyan tovább? Mint hogyha rajta állna, vagy rajta bukna a Krisztus ügye. Látom azt, és szomorúan tapasztalom, hogyha egy családból az, aki a családot összefogta, aki a családot vezette, elmegy a minden élőknek útján, meghal, akkor a család szétesik. Akkor már nincsenek meg azok a meghitt közösségi pillanatok, alkalmak. Kedves testvérek, látszódik egyház szociológiailag is, főleg azoknál a közösségeknél, amelyekre azt a szót aggatjuk, hogy szekta, hogyha kidől annak a vezetője, nincs tovább, nincs folytatás. Hiába vigasztaljuk egymást avval, hogy ezt mindenki átéli, hogyha egy emberre épült és nem Krisztusra a szolgálat, akkor megszűnik. Akkor tönkre megy. Elhal. A mennybe menetel ünnepén azonban azt a csodát éljük át, kedves testvérek, és erre is emlékezhetünk ma, hogy a tanítványi közösség, amely immáron apostolivá lett, az nem szűnik meg. Bár a fizikai közösség a vezetővel, a mesterrel megszűnt, de nem szűnik meg a lelki vezetés, nem szűnik meg az útmutatás. Jézus bizonságtétele egyértelmű. Azt ígéri az övéinek, hogy maga helyett küldi el az ő szent lelkét. A jánosi teológiában különös jelentősége van mindennek. Éppen a búcsú beszédekben olvassuk azt, hogy amikor Jézus készíti a tanítványait az ő halálára és mennybe menetelére, akkor azt ígéri, hogy elküldöm magam helyett az én szent lelkemet. Elküldöm magam helyett a ma másik vigasztalót, a pártfogót. Elküldöm magam helyett azt, aki majd vezet titeket, aki kalauzolja a ti életeteket. Jakosi Bandi bácsi írja egy helyütt Jézus Krisztus ígéretére, amikor a vigasztalóról szól, a görög nyelven úgy szerepel ez a szó, hogy paraklétosz. Sok szép fordítása van, az egyik fordítása ennek a paraklétosznak az, hogy ügyvéd, szószóló, de az ügyvéd szószóló a mennyben van, aki képvisel bennünket. Ezt mondja Bandi bácsi, hogy van ennek egy olyan jelentése is, a mai szóhasználat szerint, hogy révkalauz. Hogy amikor megérkezik a kikötő bejáratához egy hatalmas nagy hajó, egy tanker, vagy megérkezik egy szállító több ezer konténert egyik kontinensről a másikra vívő hajó, akkor elé megy egy pici apróka, és bevezeti a kikötőbe, mert jól ismeri a partszakasznak minden nehézségét, mélységét, jól ismeri a zátonyokat, jól ismeri a buktatókat azért, hogy valaki biztosan révbe érkezzen. Igen, kedves testvérek, János evangéliumában Jézus a mennybe menetel ünnepét összekapcsolja a Szentlélek ígéretével. És olvassuk az apostolok cselekedetei írott könyvben, a bátorítást, a mennyei világból menjetek, és várjátok meg azt a pillanatot, várjátok meg azt a napot, amikor Isten kitölti a maga szent lelkét. Maradjatok együtt, nem esik szét ez a közösség. Húsvét után tétován megy mindenki haza, az Emmaus tanítványoktól kezdve Péterig, meg a halászokig, a Galileában élőkig. Mennybe menetel után pedig együtt maradnak, együtt könyörögnek, mert tudják, hogy az a Jézus, aki azt ígérte, azt mondta, hogy legyőzi a halált és legyőzte, az a Jézus betartja az ő ígéretét, és elküldi az ő szent lelkét. Gyönyörű, ahogyan ez az imádság és Jézus búcsú beszéde újra és újra bevezet bennünket a Szent Háromság titkába. Mint ahogyan én az Atyával egy vagyok, úgy egyek legyenek ők is, és elküldöm magam helyett az én lelkemet. Kedves testvérek! Az evangélikus liturgia úgy nevezi ezt a mai napot, az ünnep összefoglalásaként így szerepel, Jézus Isten jobbjára ült és közben jár egyházáért. Igen, kedves testvérek, mert immáron negyedszer van ennek az ünnepnek egy mennyei aspektusa is, van ennek az ünnepnek egy mennyei üzenete is, amely megóv bennünket minden csüggedéstől és elesettségtől. Hogy bár a mi időnk kezdődött, hogy bár bennünket küld apostoli szolgálatra a mi Urunk, ránk bízza az evangéliumot úgy, ahogyan egykor tette az első apostolokra, mégsem rajtunk áll, vagy mégsem rajtunk bukik, meg maga az egyház. Mert Jézus könyörög értünk. Nem emberi igyekezet az, hogy most ennyien együtt vagyunk, hanem Isten az ő mennyei magasságából könyörög értünk, pomázi, csobánkai, református hívekért. Igen, mert az a szó, amelyről azt mondtuk, hogy van a mennyben nekünk ügyvédünk, szószólunk, ez valóság. És Isten akkor is velünk van, hogyha kevesebben vagyunk, bár talán kétszer annyian, mint az elmúlt áldozó csütörtöki ünnepünkön. Jézus könyörög értünk, minden imádságunkat, tőle való tervünket maga viszi az Atya elé. És így megment bennünket a hamis közösség építéstől, megment bennünket a hamis egységvágytól, és megalapozott élő reménységet ad, hogy az ő evangéliuma, jó híre ma is eljusson sokakhoz, termőföldre találjon emberi életekben és szívekben. És valóban a mi időnkben nem mi magunk, hanem az Isten országa növekedhessék. Ezért ünnepelünk ma. Amen. Válaszoljunk az igére fennállva, testvérek, 367. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük, hogy felfelé tekinthetünk. És köszönjük neked, hogy a te világodban nem ismeretlen arcok ülnek, és nem ismeretlen személyek vannak, hanem Jézus Krisztus. Az a Krisztus, aki eljött erre a földre, az a Krisztus, aki meghalt értünk, az a Krisztus, aki feltámadott, az a Krisztus, aki mennyei dicsőségbe öltözve eljön majd, hogy megítélje ezt a földet. Köszönjük, hogy Urunk, tiéd minden hatalom mennyen és földön. És köszönjük, hogy a te hatalmaddal kormányzod, irányítod a te egyházadat, és könyörögsz értünk is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a mi időnkben nem vagyunk magányos emberek, és nem saját magunkat kell hirdetni és adni. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, az evangéliumot, amely vigasztalás és bátorítás számunkra. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Urunk, meghajtjuk fejünket és könyörgünk az emlékező testvérekért. Kérünk, hogy te erősítsd, te vigasztald és te bátorítsd őket. Urunk, imádkozunk hozzád betegjeinkért. imádkozunk hozzád azokért, akiknek emberi mérték szerint néhány hét, néhány óra, vagy éppen néhány hónap adatik még. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik a mi szolgálatunkon keresztül hallják meg az evangéliumot. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik gyülekezeti újságunkat olvassák most majd a későbbiekben. Imádkozunk hozzád azokért, akik egy-egy alkalomra érkeznek az előttünk álló ünnepkörbe ide a templomba. Imádkozunk hozzád, Urunk, a konfirmáló fiatalokért, az ő szüleikért, rokonaikért, hogy a családi ünneplésen túl te magad légy, aki meghatározod az ő jelenüket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségeink egészéért. Hálát adunk neked az elvégzett munkáért. Megköszönjük neked, Urunk, hogy itt a templom környékén is minden munka rendben folyt eddig, és reménység szerint holnapra rend lesz a templom mellett. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon túl és határainkon belül élő minden testvérünkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hívattatok egy testben, és hálásak legyetek. A Krisztus beszéde lakjék ti bennetek gazdagon. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, énekeljük el záró énekünket. Záró énekünk a 359. dicséretünk első és második versszaka lesz.
Éveidre, önts kérdemet.
tétét, Szent Atyád előtt érettünk, kék vétettük, esedezünk.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!